Bernard Shuttle, hogy túl szép, hogy igaz legyen típusú ügy volt, és az elejétől kezdve egy ilyen irányított fideszes ügynek tűnt nekem, és az, aki a kormányzaton belül ezt kezelte, ezt spinnelte, továbbra is, hogy mondjam, akcióba lépett, és szisztematikusan darálta le Varga Juditot.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja. Vendégem Rúf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó, én pedig Benyó Rita vagyok. Kezdjünk egy friss adattal, a KSH ma reggel publikálta az új inflációs adatokat, ami azt mutatja, hogy még mindig 20% fölött van a magyar infláció, miközben a többi uniós tagországban már 10% környékén vagy alatta van. Talán ez is indokolja, hogy létrejött a pénzügyminisztériumból koordinálva egy munkacsoport, ezt mindenképp el szeretném mondani, mert nagyon szép neve van, a közkiadások felülvizsgálata munkacsoport. Mennyire tudja kezelni a kormány a kialakult gazdasági helyzetet, és mennyire nagy a baj?
Kétféleképpen lehet ezt nézni, hogy mennyire tudja kezelni, hogy hogyan tudja a kiadásokat csökkenteni, hogy az, hogy igazából nincsen pénz a magyar gazdaságban, az hogyan tudja kezelni a pénzügyi szinten, és hogyan tudja ezt kezelni, egyszerűen kezelni kell ezt a politikai szinten. Na most én nem vagyok közgazdász, és nem is akarok ebben úgy tenni, mint hogy értenék hozzá, de az lát, hogy az elmúlt 10-11 hónapban egy példátlan gazdasági helyzetbe került Magyarország, ugye nincsen uniós pénz, hát nem is 50% körüli az élelmiszer infláció, 20%-os a mostani havi infláció is, és ugye óriási a költségvetésnek a hiánya, még óriási a Nemzeti Banknak a hiánya, és hát egy tényleg egy megélhetési válságba lenne, vagy van az ország, ahol mindenki elvileg érzi a saját bőrén, hogy elfogyott a pénz. Olyan tabuk dőlnek meg, mint például a Fidesznek az alapkérdései, hogy ők egy ilyen a családtámogatási rendszere, benzinástopp, az élelmiszerástopp, ezeket mind ki lesz vezetve, vagy át lesz alakítva. De mégis sikerül azt megtartani, hogy bár az emberek azt gondolják, hogy rossz a helyzet, mindenki a saját bőrén érzi, hogy a gazdaságilag nagy probléma van az országban, de a Fidesznek a támogatottsága érdemben nem változott.
Ez pusztán szómágia? Tehát az, hogy mondjuk nem hangzik el a megszorítás, meg még talán a kiigazítás sem, vagy az, hogy amikor éppen valamit kivezetnek, akkor azt szavakban általában annak a védelme történik, tehát hogy ez szómágia miatt van így, vagy egyszerűen annyira beállt az a struktúra, akár a saját médiával, mindennel, hogy van egy olyan hátország, ami folyamatosan tudja biztosítani ennek a hátterét.
Szerintem ez nagyon sokrétű ez a kérdés, tehát hogy ha szómágia, nyilván a kormányzat nem fogja azt mondani magára, hogy ez egy megszorítás, az csak, hogy mondjam, arra csak a szocialisták voltak képesek annó, hogy lényegében önmagukat hasba szúrják, már szavak szintjén is, de nyilván Orbán Viktor ezekből tanult, és mindent valamilyen cukormázva, valamilyen harci eseménybe, valaminek a függvényeként tálal, ami teljesen nyilvánvaló és teljesen értető az ő részéről. Ettől még persze ez az, ami, tehát ez egy megszorítási csomag, már többszörös, tehát olyan mértékű számokat produkál az Orbán rendszer, gazdasági számokat, amiket utoljára hát így valahol így a Gyurcsány érában lehetett látni, költségvetési hiányban, a makroszámoknak az ilyen szintű elszállásában, de mégis ugye hát alternatíva hiányában nincsen. Tehát, hogy másképp mondom, tehát, hogy a tankönyvi helyzetet néznénk, hogy mindenki tanulta, vagy tanulni kellett volna a politikát, akkor ebben a helyzetben az elmúlt 10 hónapban ilyen mértékű inflációval, még egyszer árakkal, élelmiszerárakkal valamilyen elmozdulásnak kellett volna történnie az ellenzéki oldalon, akár a mi hazánkat is beleértve, akár csak az establishment ellenzéket beleértve, valahogy nőniük kellett volna. Nem történt semmi. Lényegében ugyanazok a támogatási pontok, ugyanazok az eredmények, mint amik voltak akár egy éve, vagy akár hány évvel ezelőtt is. Lehet, hogy 1-2% az egyik fejjel ment a másik lejjebb, de ezek ugye a hiba határon belüli, és inkább csak egymásnak a szórakoztatására szolgáló elmozdulások. Hogy nincsen, ezt lehet sok mindenre fogni. És akkor persze jön ez az ilyen önfelmentő érv, hogy igen, a Fidesz teljesen letarolta már Magyarországot, mindenki agymosott, a médiával mindent el tudnak adni. Ami egy önfelmentő érv, és ezt én nem tudom elégszer elmondani, hogy persze, óriási média túlsúlya van a Fidesznek, és tényleg egy gőzhengerként tud átgázolni a magyar társadalmon olyan kérdésekben, hogy az emberek nem a saját zsebükön éreznek. De azt azért nehezen lehet beadni bárkinek is, hogy igen, triplájára emelkedett a trapista sajt, meg a tej, de mégis jól élünk. Uh-huh. Szóval ez nem működik. És mivel, hogy nincsen érdemi ellenzéki ajánlat, és keretezése ennek a kérdésnek, mert ilyen mondatkák vannak, amik így előjönnek, de az, hogy nincsen ez tényleg, ez meglovagolva, ez kihasználva, emiatt van az, hogy Orbán Viktornak van félnivalója a gazdasággal kapcsolatban, hogy ameddig nincsen uniós pénz, ameddig a gazdasági állapotban, akkor valóban az Orbán rendszernek az alap pillére, hogy mindig egy évről évre előbbre megyünk, most nem megyünk előbbre, hiába piros a paradicsom, vagy akkor sem megyünk, de ettől még semmifajta félnivalója nincsen, mert hogy nincsen politikai alternatíva.
Csak hogy ha már akkor konkrét számokat is hadd mondjak, a médiának volt a legfrissebb, az utolsó közvéleménykutatás a Mediáné, ez szerint a Fidesz 49%-a, nál a DK 14, két farkú kutyapárt 9, Momentum 8, Mi Hazánk 7, Jobbik 4, LMP 3, Mindenki Magyarország 2, a Néppártyán 2, MSZP Párbeszéd 1%. Ugyanakkor szintén ez a kutatás vizsgálta azt, hogy hogyan értékelik a gazdasági helyzetet, a jó irányba, rossz irányba mennek, és a 72% mondja azt, hogy rossz irányba vagy nagyon rossz irányba mennek a dolgok. Ez hogy tud ennyi, tehát értem, hogy egy kicsit erről beszéltél, de hogy tud ennyire szétválni egymástól, hisz a 72% az azt jelenti, hogy a választók háromnegyede, vagy a megkérdezettek háromnegyede azt mondja, hogy rossz irányba mennek a dolgok.
Hát mi a kérdés? Tehát, hogy tehát ez a helyzet. Szóval, hogy érdemi, politikai ajánlat nélkül nem fog ez a dolog változni, mert azt tudjuk, hogy a Fidesz politikai tömbje viszonylag stabil, és ugye nem is viszonylag stabil, hanem nagyon stabil, egyfajta hát, hogy ez vallásos szeretet, vagy szerelem, vagy egy ilyen, nem tudom, milyen fura kapcsolatban vannak a szavazóik egymással, de hát nyilvánvalóan vannak, hogy ezért tesz Orbán Viktor, egy buborékban tartja őket. A buborékat nem úgy kell értelmezni, hogy mindenki tényleg agymosottként így keringenek a világban, hanem van sok minden olyan támasza van a politikájának, aminek a nagy része inkább életmódbeli kérdés, vagy ilyen elvontabb kérdés, amivel összetartja ezt a tábort. Legyen ez az, hogy mondjuk a nyugattal való kritika, illetve az ilyen új woke, LMBTQ, ezekkel a kérdésekkel való szembenállás, a család tradicionális modelljének a hát mondjam, ilyen sugalmazása, és ez az, amivel leönti a politikát, ez az, ami az összetartó erő, és most ugye egy dolog hiányzik ebből, mondd még egyszer, az előre megyünk, nem hátra, az most hiányzik, de a többi azért van. És amikor nincsen ebben szemben semmi, se nincs szembe avval, hogy ezeket az életmód kérdések, vagy ezeket a meghatározó ilyen elvontabb összetartó ragaszt valamilyen módon törni, illetve nincsen még a gazdasági kérdésekben is szembe állítás, akkor történik ez. És ez egy egészen különleges állapot, hogy mégis mondom, vagyunk ebben a szituációban, és semmi sem változik.
Egy kiegészítés csak, mert közben a nézőink láthatták a Medián kutatását, és más számokat láttak rajta, mint amit én mondtam, az abból adódik, hogy én a biztos pártválasztók adatait mondtam, míg amiket mutattunk, az összes megkérdezett. De csak a pontosítás kedvéért, arányokban nincs arányokban semmi különbség, csak hogy azért hangoztak el más számok. Ebben a struktúrában szintén friss hír, tegnap Hatházi Ákos megállította a parlament folyosóján Orbán Viktort, meg akarta tudni, hogy Egyiptomból hazafelé miért volt egy 1000 kilométeres kitérője a repülőjének, és volt erre egy pamfletbe illő reakciója a miniszterelnöknek, ugye ő arról beszélt, hogy egy rossz vidéki, szőrehagyott sunyi róka Hatházi Ákos. Ezek a akciók, videók, amiket Hatházi Ákos időről időre csinál, ez mennyire lehetne egyébként egy más iránya, vagy az ellenzék iránya, hogy ha már például egy újságíró nem tud bemenni a parlamentbe a miniszterelnök közelébe, akkor egy képviselő tegye ezt meg.
Ugye, hogy a Orbán Viktor miért nem szereti Hadházi Ákost, azért nem szereti többek között, mert már nagyon régen volt szinte történelem, de mégiscsak azért ő volt az a szekszárdi fideszes képviselő, aki annó, és már ez volt tényleg a történelem, egy olyan felvételt hozott ki, amiben arról beszéltek szekszárdon a Fidesz frakció ülésen, hogy akkor hogyan fogják elosztani a dohányboltokat egymás között. Szóval egy fideszesként került bele aztán az ellen... kiábrándult fideszesként került bele az ellenzéki politikába, és hogy a Hadházi Ákosnak a tevékenysége, az egy, hogy mondjam, egy különleges figurája ő a magyar ellenzéknek, mert egyik részről ő az egyik ilyen fákja vívője, akire lehet nézni, hogy igen, ő azért tényleg szívét, lelkét beleadja valamibe, hisz abban, amit csinál, hát elképesztő mennyiséget dolgozik, hát annyit dolgozik egyedül, mint a többi ellenzéki képviselőtársa együttvéve körülbelül, de hogy, és neki vannak nagyon fontos, önmaga által fontosnak gondolt ügyei, nagy részben ugye ezek korrupciós ügyek, illetve a Fidesz propagandát támadó ügyek, és ebben tényleg egy ilyen elképesztő hát, feldolgozást csinált az elmúlt jó sok évben, de azért azt is hozzá kell tenni minden tisztelettel, meg megbecsüléssel, hogy annyi ügyet hozott, tárt fel, hogy az embereknek a, hát hogy mondjam, a felháborodási szintje, az hát most már nincsen sehol. Ugye pont, amiről beszélsz, ez a repülőgép ügy, ez is szintén történelem. Orbán Viktornak a 2002-es vereségében szerintem kétszemjegyű százalékban van az benne, hogy ő elment egy magánrepülővel átvenni egy díszdoktori címet a 2001-ben már nem emlékszem pontosan, és olyan 25 millió forintért, uh-huh. olyan szintű felháborodás volt a magyar társadalomban mindenkiben, a fideszesekben is, és mindenkiben, hogy ilyet hogy lehet csinálni. Ma ez egy reggeli mínuszos hír. És ez sok oka van ennek, de például az egyik az állandó farkas kiáltás. Szóval, hogy állandó az magyar ellenzéknek az egyik ilyen motorja, hogy állandóan farkas kiált, olyan helyekben, mondom még egyszer, tehát, hogy nagyon nehéz a Fidesz rendszerében kitörni, vagy politikát vinni, de az biztos, hogy nem egy politikai, szóval az nem politikai csinálás, hogy állandóan valamit kereplővel megyünk, mert az nem alternatíva mutatás, hanem csak kerepelés. Uh-huh. És ez az egész korrupció kérdés, és egyébként a propaganda kérdés, de a korrupció kérdés még inkább olyan, hogy láthatóan az ellenzéki nyilvánosságnak ez egy fontos kérdése, rengeteg energiát tesz bele, bizonyos szempontból olyan morálisan helyesen, de a politikai eredménye az szinte nulla. Mert hogy az látszik, hogy se a Fidesz szavazókat igazából, de valamennyire még az ellenzéki szavazókat sem lehet annyira ebből a dologgal motiválni. Egyszer azért, mert ki van lőve az agyuk a korrupciós kérdésekben, kettő a magyar társadalom ezt igazából valahol elfogadja, és ez nagyon nehéz ez belátni, mindenkinek tehát hogy mondjam, én sem örülök neki, de ettől még az emberek úgy gondolnak a politikusokra, mint eleve korrupt valakikre, hogyha lebuknak, vagy nagyon felháborító dolgot csinálnak, akkor van egy kis morgás, na de könyörgöm, tehát Mészáros Lőrinccel él együtt ez az ország most már a tizedik éve, aki a szemünk látára lett Orbán Viktornak a kolbászevő barátjából az ország most már Európa egyik vezető milliárdosává. És ilyen szempontból nem történik semmi. Ugyanez van az egész Orbán családi kérdése, és a szemünk előtt lettek 10 milliárdos vállalkozók a családtagjai, az édesapjától, a testvérétől, a vejétől, a lányától kezdve bárkig. És ebből a szempontból az ő népszerűsége nem töri meg. Vagy ugyanezt gondolom egyébként 60 pusztáról is, hogy hát egészen tehát, hogyha tényleg már nemzetközi viszonylatban is, hogy az ember ránéz, hogy különböző ilyen vezetők hol laknak, vagy Putyin dácsája, meg nem tudom, Lukasenkónak a különböző nyaralóhelyei, vagy pedig az ő, azért már oda, tehát már lassan belefér abba a közegbe. És nem igaz, hogy az emberekhez nem jut el, mert eljut, szóval az a fotó, ami pörög az interneten, eljut. Ez itt van 60 puszta. És hát láthatóan...
Még egy fél mondattal visszatérve, mit árul el Orbán Viktorról ez a videó, amit látunk?
Szerintem a róka ennek szólt, amit mondtam, hogy ő egy fideszes volt, aki aztán elárult, most az ő szempontjából elárulta a többieket, és azóta ezt csinálja. Én azt gondolom, hogy nagyon nem szereti Orbán Viktor, és ebből a szempontból is Hadházi Ákos, hanem egy ilyen szempontból jól teszi a dolgát, hogy ő lefilmez, oda megy, ennyivel kiéli a képviselő jogosítványt, vagy kb. Ennyi is az értelme. És ez egy, hogy mondjam, ez a sójátéka Orbán Viktornak, amit minden héten, vagy minden második héten most jöttem a templomból, Nagy Magyarországos zászlóval a stadionba. Ezt ő szerintem élvezi, ezt ő játsza. Tehát ebben azért elég rutinja van. Ő, és ugye ez is egy, erről sokszor beszélgettünk ebben a műsorban, hogy a parlamentben őt legyőzni, vagy megszorítani, hát az ő kedvenc terepe. Kétharmados parlamentben van, a házszabály úgy van kialakítva, hogy ezt ők szeretnék. Az egész színjáték része, hogy akkor van, nem tudom, kérdések órája, hát az egy ilyen vicc, tehát hogy tényleg, ahol lényegében az lát, hogy mint hogyha az lenne az ő ilyen, egyik ilyen szellemi ilyen tornája, amit három hetente elvégelsz, hogy akkor ki tudjon osztani az embereket, és mégis az ellenzék úgy megy oda, minden három hétről, hogy most meg fogják ezt a dolgot nyerni. Még egyszer se nyerték meg, egyszer talán az elmúlt pár évben voltak pillanatok, amikor mondjuk már most nem annyira, hogy mondjam, kevésbé emlékszünk rá, amikor Jakab Péter néha tudott vágáskat tenni talán, meg néha vonagába tudott egy kicsit így megkarcolgatni, de karcolgatni, uh-huh. tehát nem, hogy mondjam, nem megnyerni, nem csak mondjuk egy-két vágás behozni neki. Tehát, hogy ezek így... Bocs, hogy hiszem ez a fontos, hogy lehet beszélni, hogy mi a baj, és hogy a korrupció tényleg mindent átisztított Magyarországon, és valóban az egész rendszer erre épül. Láthatóan ezt valahol a választók elfogadták sajnálatos módon, és ebben élnek. De ha nincsen ajánlat, hogy én mit ajánlok ezzel szembe, és nem az, hogy akkor nem lesz korrupció, mert ez nem egy ajánlat, hanem az, hogy mit csinálnék, hogyan vinném a gazdaságot, hogyan teremtenék jólétet, hogyan alakítanám át az adórendszert, hogyan emelném fel a leszakadóban lévő középosztályt. Ha ezek nincsenek, ezek a kérdések kimondva, akkor bármit lehet csinálni, mert akkor ez csak egy áll a levegőben.
Hogyha a választók beáraszták a korrupciót, akkor ugyanakkor Orbán Viktor, illetve a Fidesz kommunikációja miért kezdi szintén ezt használni? Ugye egyrészt sokszor látjuk most az elmúlt hetekben is Orbán Viktor ugye Brüsszel kapcsán a hol a pénz, már korábban volt rá konkrét nyilatkozata, hogy az unió az a korrupció melegágya, és ugye itt van az ÁSZ jelentés, ami szanaszét szedi az ellenzéki kampányfinanszírozást, és ugye, hogyha minden így marad, akkor összesen 3,4 milliárd forintos bírság is lehet a vége ennek az egésznek. Tehát egyrésztről azt mondod, hogy a korrupciót a választó beáraszta, és nem nagyon érdekli. Másrésztről viszont az látszik, hogy minthogyha visszájára fordítva a Fidesz is elkezdte volna használni ezt az eszközt.
Én azt mondtam, hogy alternatíva, vagy ajánlat hiányában nem érdekli. Az Orbán féle brüsszeli korrupció, ugye az egy válasz. Tehát ugye ő azt mondja ott, hogy hát itt vannak ezek a brüsszeli soros ügynökök, akik Magyarországot támadják, azért támadják, mert szeretné megőrizni a normalitást, szeretné, hogy az apa férfi legyen, az anya nő, stb. Ne legyen migrációs központ. Ezért támadnak minket minden nemtelen eszközökkel, különböző leágazásokban, nem adnak nekünk pénzt, itt lovagolnak ezen a különböző ilyen fiktív kérdéseken, miközben minket támadnak ebben, hogy mi milyen korruptak vagyunk, de persze nem vagyunk, miközben ők persze Katarba repülnek milliárdokért, és nem tudom, készpénzeket dugdosnak a dunyhájukba, plusz, ugye hát ez egészen elképesztő az, hogy még a saját pénzükre se képesek vigyázni, bezzeg, itt vagyunk mi Magyarországon, ahol minden milyen szépen prudensen működik, ott pedig meg már elfogyott a nem tudom hány évnyi pénz. Most ez a felszín, ez a sajátjainak szól, megmagyaráz az, hogy miért nem jön a pénz, megmagyaráz az, hogy mit csinál az unióba. Plusz előkészíti azt, hogy ugye nagyon kevés eszköz maradt már az ő ilyen, nem tudom, zsebében, de azért a vétó, mint eszköze, az ott van nála. És ugye kevés helyen tudja az ő tárgyalási pozíciót erősíteni, de abban például tudja, hogy ugye egyhangúság kell a költségvetésnek az elfogadása az a tanácsban, ahol ülnek ugye a miniszterelnök meg az elnökök. Tehát, hogyha ő már most építi azt, hogy ott ő majd oda rakhatja a vétót az unió költségvetésére, ha és amennyiben nincsen megállapodás Magyarországgal a pénzeknek a legalább valamilyen szintű feloldásába. Amit az ellenzékkel csinál. Ugye ez is két részű. Az egyik az, hogy ugye itt is sokszor beszéltünk róla, Orbán Viktornak az érdeke, hogy ez a jelenlegi ellenzéki struktúra megmaradjon. Őket ismeri, tudja, mit csinálnak, kiismerte őket, tudja, hogy hogyan működnek, és körülbelül be is áraszt, hogy hol van az a üvegplafon, ahol ők végeznek általában. Ezért most kicsit alájuk is nyúlt. Ugye, amikor beszélnek, támadja őket, akkor ugye valamilyen fajta összezárás van. Akkor mégiscsak azért
egy ostromlott
vár, hogy akit a Fidesz különböző intézményei, az ÁSZ, meg a NAV próbál vegzálni egy olyan ügyben, amiben hát ők ott se voltak, című kérdés. Plusz, ugye, hát az egy másik, és az is sok kaput megnyitna, hogyha valóban voltak ilyen pénzek, amik ide érkeztek Magyarországra, amivel, hogy mondjam, tehát, hogy ha ezek nagyságok tényleg így vannak, és ebből a nagyságból ez lett, az egy nagyon, hát az nem, hogy mondjam, ez nem adókérdés, hanem inkább annak a kérdése, nem csak adókérdés, vagy nem csak tiltott finanszírozási kérdés, hanem annak a kérdése, hogy az Istenbe lehet ilyen rosszul elkölteni ezt a pénzt. Mert ugye az is megint egy ilyen mantra, és megint még egyszer mondom, mint minden ilyenben van igazság, hogy mekkora pénzügyi különbség van a két oldal között, mondjuk egy kampányköltés, vagy a Fidesznek ugye persze természetesen ők mindig, most akkor nagyon ironikusan mondom, betartanak minden finanszírozási kérdést évről évre, de közben ugye több 10 milliárd forint folyik különböző másik oldalakon, propagandára, megafonra, állami hirdetésekre, stb. De mégis azért, hogyha ezek a számok igazak, ez a
1,7 milliárd, és ugye a büntetés.
Igen, nem tudom milyen mozgalomban, 99 mozgalomban még nem tudom 600 millió forint, vagy azért itt ez egy sok milliárd forintos kérdés van. Ha ezek mind igazak, és tegyük fel, hogy akkor mondjuk, hogy igazak, akkor ez egy rengeteg pénz, ami teljesen rosszul lett elköltve. Mondok egy példát, hogy ez hogyan lehetne elképzelni. Szóval az egy álcselekvés, az nem egy politikai munka, ha valaki megnyom egy gombot, hogy akkor szeretnék 500 millió forintért hirdetni a Facebookon. Ja, az a legegyszerűbb, tehát ember megnyomja, és kész, megvan. De nem itt áll a magyar ellenzéki politika, nulladik szintre kellett volna lemenni abban, hogy egyáltalán legyenek az embereknek jelöltjeik, azokban az egyéni közvetekben, ahol a választás eldől, a jelölteknek legyen pénzük arra, hogy tudjanak kampányolni, hogy ne csak ott álljanak és nézzenek körül, hogy akkor egyáltalán merre van a Kossuth-Lajos utca, hanem mondjuk el tudjanak menni bármilyen rendezvény, vagy akár tudok volna szervezni bármilyen rendezvényt, amiben ők meg tudják magukat mutatni. Na most ebből nézzük csak a 92-es mozgalomnak a 600 millió forintját, hogyha azt látjuk, és azt elfogjuk, hogy van körülbelül 40-45 megnyerhető, vagy billegő körzet, és hogyha csak azt visszaosztjuk, hogy ezekre a 40 körzetbe azt a 600 millió forintot el lehetett volna épp dolgokra költeni, hát megint másképp lenne ez, és akkor nem beszéltük még arról a nem tudom hány milliárd forintról. Szóval, hogy és nyilván, ez egy akkora labda Orbánnak, hogy csak na, lehet, hogy a végén aztán nem lesz semmi, se büntetés, se napvizsgálat, se nem tudom, nemzetbiztonsági kihallgatások, mert hogy a végén az a jó, hogy ezt jó sokáig lehessen húzni, jó sokáig lehessen beszélni, beleillik abban a narratívába, hogy mi vagyunk, hogy a Fidesz a magyarok pártja, ők Magyarországot képviselik, és az ellenzék pedig mindig idegen zsoltban áll.
És akkor csak lábjegyzetként jegyezzük meg, hogy ugye ügyesen a Fidesz általában ezeknek a kommunikációját kiszervezi, úgymond, tehát most például azt látjuk, hogy Gyöngyösi Márton kérdezi föl Bajnai Gordont, és igazából az ellenzéki oldalon belül tud egy olyan feszültséget teremteni, ami azt eredményezi, hogy sokszor neki meg se kell szólalnia.
Hát én nem tudom, én ezt nem látom kiszervezésnek, szóval azért egy legitim kérdés, hogy ez a pénz mire ment el. Szóval, hogy Gyöngyösi Márton ezt megkérdezi, hogy ne haragudj, ez a pénz itt volt, és hova tűnt, miközben ott vagyunk benne mi is.
De elképzelhető, hogy vannak olyan pártok, pártvezetők, még akkor is, hogyha akkor még nem az elnöke volt a Jobbiknak, Gyöngyösi Márton, hogy elképzelhető, hogy erről nem tudtak bizonyos pártvezetők?
Én nem voltam ott, nem vagyok nyomozóhatóság. Hát most mondjam, a fantáziámat most nem fogom ide keverni, de fura lenne, ha nem tudnák. Ugye mindenki ott se lett volna, tehát nyilván, amikor az ember egy kampányban benne van, és látszik, hogy valahonnan lett, nem tudom, plakát, meg toll, meg nem tudom, busz, akkor hát valahonnan lett, az égből lehullott, szóval ez teljesen, hogy mondjam, tehát nem életszerű, de azt szerintem egy életszerű kérdés, hogy azt nem biztos, hogy tudták, hogy pontosan ezek a pénzek hova mennek el, és hogy honnan jöttek. Tehát én azt gondolom, hogy a másik, tehát az első hiba az az lenne, hogyha ebben nem foglalkozna az ellenzék. És nem avval, hogy akkor most akkor kihozta, hova rakta, hanem az, hogy a hova rakta, az érdekes, hogy mire tudta így elkölteni. Mert ugye ez a pénz, hogyha valaki ezt összegyűjtötte és idehozta, biztos, hogy nem arra hozta ide, hogy különböző magánemberek meg cégek milliárdos profitot termeljenek maguknak, és ebből valaki nagyon gazdag legyen, hanem azért hozta ide, hogy ezt a választásban jó eredményt lehetett volna elérni. Ebben gondolom, hogy ez talán konszenzuális, hogy ez így lehetett. Na most ez a lehető legrosszabban felhasznált pénz lett ilyen szempontból, mert 2/3 lett, itt van rajta a bélyeg, és megint mindenki úgy sem, mintha itt se lett volna. És ugye ez a nekem, mint az engem, hogy mondjam, engem az ellenzék érdekel ebből a szempontból, nem a Fidesznek a moralitását van dolga, mert az, hogy mondjam, van sok ember, aki azt csinálja. Engem az érdekel, hogy egy ilyen helyzetben, amikor egy kicsit gondolkodó választó megkérdezi, hogy akkor mi a különbség a kettő oldal között, akkor nagyon nehezen lehet ebben a morális választ megadni. És nem azért, mert, hogy mondjam, azok a pénzekkel való elszámolás hogyan működik, hanem az, hogy utána mi történik, hogy senki nem mondja azt, hogy bocsánat, A, elnézést, B, rossz helyre költöttem el, C pedig, hát háromszor átnézzük, hogy akkor valahogy jól jártunk el. Mert nem látom a különbséget abban, őszintén szólva, hogy valaki hát egy teljesen életszerűtlen módon, mint valamilyen, hát hogy mondjam, a jogi tanulmányaimban, hogy a 90-es, 2000-es évek különböző áfacsalási ilyen zöldséges ügyeiben a Dél-Magyarországon hangulatú, bemegyek egy ATM-be, befizetek nem tudom, 500 millió forintnyi valutát, meg magyar forintot, és akkor utána azt elkezdem utalgatni kérdésben, mi a különbség ilyen szempontból, hogyan tudsz így morálisan azt mondani, hogy igen, mi más vagyunk, mint a Fidesz, mert másképp működünk, mi nem csináljuk ezeket. Nagyon nehéz szerintem ezekre így választani, és főleg szerintem úgy nehéz, hogy ha nem, hát itt nem ostromlott várként kéne működni az ellenzéknek, hanem tényleg egyszer igazán ebben itt szembe kéne nézni, vajon ez tényleg jó volt így ez a kérdés, és még egyszer mondom, engem az érdekel, hogy az a pénznek az elköltése az tényleg a legjobb össztársadalmi vagy összellenzék érdekeket szolgálta?
Még egy fontos téma volt az elmúlt hetekben, ez pedig Varga Judit távozása. Ugye elég meglepően egyszer csak arra ébredtünk, hogy Varga Judit bejelentette, hogy lemond a miniszterasszonyi posztjáról, és hogy ő az Unióban kívánja folytatni. Gulyás Gergely tegnap meg lehetett kérdezni a kormányszóvivőjén, és azt mondta, hogy már 2019-ben is európai parlamenti képviselő akart lenni. Akkor végül elvállalta a miniszterséget, és se a miniszterelnök, se ő nem tudta meggyőzni, hogy maradjon. Ugye kétféle elemzői verzió fut, ahogy én látom. Az egyik az, hogy hát itt annyi súlyos ügy volt már a lehallgatási botrány, a Völner ügy, stb., hogy ezek ráégtek. A másik pedig az, hogy egész egyszerűen tényleg kell egy erős ember Brüsszelben, mert Szájer József távozása óta nincsen, aki egyben tartja és irányítja kint Brüsszelben a fideszes struktúrát.
Vagy a kettő egyszerre igaz. Tehát én inkább azt gondolom, itt ebben, meg ennek az előző műsorában nagyon-nagyon sokat beszélgettünk a Völner-Sátor ügyről. Én tényleg nulladik perctől kezdve mondom, és nem azért, mert szóval inkább azért, mert nagyon, tehát hogy az az ügy, az túl szép, hogy igaz legyen, típusú ügy volt, minden egyes elemével, ugye lassan, hát ugye 2021. augusztusában kezdődött, szóval most már azért, nem tudom, a második éve tart, és az elejétől kezdve egy ilyen irányított fideszes ügynek tűnt nekem, tényleg erről sokat beszélgettünk, és az, aki a kormányzaton belül ezt kezelte, ezt pinnelte, ezt a médiában elszórta, ezzel szerintem más ügyeket próbált leplezni, az, mintha továbbra is, hogy mondjam, akcióba lépett, és szisztematikusan darálta le Varga Juditot. Tehát, hogy...
Tehát azt mondod, hogy kormányon belülről lett ledarálva Varga Judit.
Még egyszer nem vagyok ott, meg nem voltam ott, amikor valaki megnyomta a gombot. Nem voltam ott, aki felhívja a Blik újságírójának a figyelmét arra, hogy a Varga Juditnak a férje, aki egyébként a közigazgatásban dolgozik, és hát egy fideszes férfi, aki kormányzati pénzből.
Ugye a Diákhitel központnak most már nem a vezetője most korábban.
Korábban most már az állami földvásárlásokban dolgozik, nem tudom, havi x millió forintért. Az ő szerelmes, ilyen elbocsátó, könnyes üzenetét észrevegye azonnal az Instagram, mostanában pedig a Blik második oldalán egy per egybe tálalja, ebben szembe menve abba, hogy hát, hogy mégiscsak a Varga Judit egy családi anyaként is egy ilyen harcos amazont, szóval, hogy azért ez egy nagyon-nagyon szépen profi módon megtervezett lejárató kampány ellene. Nyilván ezért nem az ellenzék csinálja, mert ő erre képtelen. Na bocsánat, de tényleg így van. Tehát akkor valószínűleg ez belülről jön, és ugye aki az utódja lett a Varga Juditnak az igazságügyi miniszteri pozícióban, ami ugye most már egy megtisztított, ilyen szempontból a miniszter megtisztított az uniós rész, az ugye önálló tárcát kapott, egy komoly, érdekes múltú úriemberre, de a megtisztított igazságügyi minisztérium ugye annak a Rogán Antalnak a államtitkára lett Tuzson Bence a vezetője, aki korábban ugye, és most is az egész propagandagépezetet ugye felügyeli. És hogy szerintem ő ilyen szempontból le lett darálva, még egyszer kizártnak tartom azt, és akkor szerintem ez az egyik főérvem, hogy egy igazgatói pozícióban lévő ember ilyen bármilyen szerelmi csalódottságba mer egy ilyen dolgot csinálni, anélkül, hogy tudná, hogy valaki aztán a végén meg fogja védeni. Ez olyan szintű kérdés, ugye, mert eleve ugye már magában az, erről a nyaralóról beszéltek, amiről ugye csok alapon, meg nem tudom, tehát minden ott volt, ami szintén megtudtunk ugye róluk. Szintén ez nem az ellenzék találja ki. Vagy nem
igen, ez ugye csak, hogy a hallgatók is tudják, hogy ez Varga Judit és férjének a balatonhenyei nyaralójáról van,
amit szó. Ami csok ott vettek fel rá. Mindegy, ezek ilyen szempontból részletkérdések. És az persze másik, az még igaz, szintén is igaz tud lenni, hogy szükség van egy olyan EP-lista vezetőre, ugye úgy néz ki, hogy Donát Anna lesz az egyik vezető, Doblevkára a más, ugye három hölgy, most ilyen fideszes szóhasználattal fog egymásnak feszülni. Szerintem ez ilyen szempontból egy raciális döntés, de az, hogy ő már 19-es az akart lenni, és aztán sajnos miniszter lett, tehát szerintem ez egy, hogy mondjam, hát ez egy barokkos túlzás. És ő most tehát igazából Brüsszel. Ugye a magyar politikának is a brüsszeli kihelyezése valakinek az egy mint minden az Európai Unió minden országában az egy ilyen eltávolítása valakinek a mainstreamből, vagy egy keltetőnek, vagy egy ilyen parkolópályának, szóval ez, szerintem ez inkább így van. Az egy érdekesebb dolog ebben a kérdésben, hogy kapott egy új minisztériumot az európai ügyek, az európai tárgyalások, egy tényleg nagyon felkészült korábban államtitkárként Orvajtának a serpájaként működő Buka János nevével, aki nem a Fideszből érkezik, nem Fidesz politikus. Szerintem ez azt mutatja inkább, több mindent mutat, most, de inkább azt mutatja, hogy ez inkább a békülésnek, vagy a békülésni szándéknak a jele.
Tehát nem a Huxit előkészítése.
Pénzt kell szerezni az országba. Most ez, hogy húszit vagy nem húszit, az majd a jövő zenél. Most kell a pénz. A kínai pénz, ami jön Magyarországra, az nem elég arra, hogy a gazdaságot igazán bepörgesse. Plusz ugye a kínaiak konkrét dolgokra adnak, és konkrét dolgokat várnak is el. Na, de hogy inkább a békülés felemegy, és hogy abban a kérdésben, hogy akkor Navracsics Tibornak a visszatérése, még ez kriminológia, de a Navracsics Tibornak a visszatérése, mint uniós tárgyaló, hát ilyen szempontból ő ebből a szerepből arrébb lett tolva, és most ugye, a saját ugye minisztériumi rangon fog Bóka János tárgyalni, vagy próbál megegyezni az unióval.
Keretes lett itt a gazdasági nehézségekkel a szerkezet. Rúf Bálint, köszönöm szépen ez alkalommal is. Ez volt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja. Én Benyó Rita vagyok.